Jó estét kívánok! Alexovics Ingrid vagyok, és a ma esti műsorban a jóról való beszélgetés helyett jót fogunk olvasni. Lénárd Sándor, római történetek. Első fejezet. Mindegy, hogy hol kezdem. A mindenségben minden mindennel összefügg. Minden része egy nagy folyamatnak, amelynek irányát csak sejtjük. Amelynek irányáról mindenkinek más fogalma van. Megáll a nagy masina, ha egyenletesen eloszlott a csillagok hője az űrben. Michelangelo-i emberkoszorúk fognak-e felszállni egy utolsó napon? Az tény, hogy határokat csak az állam ismer. Az események úgy folynak át egymásba, mint az óceán hullámai. Néha azok is céltudatos, egy irányba haladó katonáknak tetszenek. Az író valahol megfogja a valóságot, és elér a mondani valójához. Három páncélos lovag halad a vár felé. Egy fecske suhan a görög templom előtt. Innen még 8 sor, s már ott tartunk, hogy János összeszorítja Öklét, s lelkünk valahogy már össze is folyt Jánoséval. A második oldalon már elsápadunk, ha nagy összeget tesz fel egy kártyára. A könyvvilág és az elemenvilág közt nincs korlát. Az emberiség története a fehérjében lejátszódó változásoknak egy bizonyos szempontból való leírása. A toll, a papír és nyomdafesték által kivetített kémiai folyamatok vetülete a könyv. És a betűről visszavetett sugár a lencsén, s a corpus vitreumon keresztül visszajut a recehártya fehérjére, ahol az előző folyamat tükörképét váltja ki. A borzalom olvasása végül ugyanolyan adrenalin ömlésre vezet, mint a borzalom maga. A könyvvilág nem külön világ. Folyékony a határvonal, a tintán keresztül folyik bele a mozgások képe. A képzelet maga sem varázsol újat, csak a meglevőt önti át egy szerényebb vagy kívánatosabb formába. A legegyszerűbb, ha ott kezdem, amikor kiléptem kis kofferemmel a római pályaudvarról, és körülnéztem a nagy téren, ahol emberek tülekedtek, s villamosok sorakoztak. Régi római téglafal nézett le a tér másik oldaláról. Az emberek néha kiabáltak valamit azon a nyelven, amelyen a Salzburgi ünnepi játékok Don Giovanniát szokás énekelni, de valahogy másképp hangzott. Katonák tolongtak egy ajtó előtt. Kisgyerek koromban láttam ezt az uniformist, ezt a tollas kalapot. Olasz hadifoglyok, nevettek a tiroliak, ha megláttak egy csoportot. Olasz hadifoglyok, ismételtem öntudatlanul. Olaszok. Ráírtam. Leültem a kofferemre a tér sarkán, és vártam, hogy mi történik. Az volt az érzésem, hogy most majd felgördül egy függöny, és megindul a játék, amiért Bécsbe lejöttem ide. Valami új folyamat fog megindulni, amelybe belépek kis kofferemmel, szerepet kapok, beszélni fogok. Leszek. Azt vártam, hogy úgy történjenek a dolgok, mint ahogy álomban szoktak. Valaki megmutat egy képet, az emberek megmozdulnak rajta, belépünk, tovább lépünk, míg valaki más új képes lapot húz ki a zsebéből. Fordulhatott volna a világ. Velencében beszéltem egy francia úrral, aki jól ismerte a helyzetet. Mussolininak gyomorfekéje van, mondta. Sokat betegeskedik. Ez a gyomorfekély áttörhet. A gyomorfal 4-5 mm vastag, talán csak ennyi választ el a békétől. 2 réteg izom és 1 hártya. A fekély mélyül, vérzik, áttörik. Az operáció elkésik. Temetés. Aztán a hadsereg és a párt összecsapnak a hatalomért, sőt, talán még temetésre sem kerül sor. Németország elveszíti leghívebb csatlósát, épp amikor megindult a diplomáciai harc a csehországi németek bekebelezésére. A feszültség enyhül, a diktatúra megáll és elpusztul. Az álló diktatúra fölborul, mint az iramát vesztett karika. Vagy talán Hitlerre kerül a sor. Lehetetlen, hogy a bölcs és meggondolt Németországba ne indult volna meg az összeesküvés a köp neki Isten ellen. Tábornokok és munkások meg tudták állítani ezt a borzasztó acélhengert, mielőtt utat gázol a szakadék szélére. Talán már cselekedtek az összeesküvők, és elfogták a túl magas létrára mászott mázolót. A német nép hallgatni, és talán imádkozni fog, ha megtudja, hogy a vezért menekülés közben lelőtték. Talán az újságárusok ezt a hírt kiabálják, ezért rohannak felém. Veszek egy újságot. Olasz tudásom latinból és franciából áll, de egyet megértek, a diktátorok még élnek. Nem megyek vissza a következő vonattal Bécsbe. Itt maradok, amíg kivándorolhatok valami békés szigetre, valahova a csendes óceán pálmái alá. Egyelőre itt vagyok, és új életet kell kezdenem. Új életet kezdeni. Ki nem határozta még el, hogy új életet kezd. A vasárnap délelőtti prédikáció után szokás új életre buzdulni. Akkor is, ha az orvos kijelenti, hogy ezúttal a vérvizsgálat negatív. Vagy ha azt mondja, no, most meggyógyult, de legközelebb vigyázzon. Vagy ha valaki elkezd angolul tanulni, vagy leszokik a cigarettáról. De az új élethez, azt ezek tudják a legjobban, más kell. Fájdalmasabb operáció. Még egy pár év börtön sem elég, vagy kolostor. Ha új életet akarsz kezdeni, fogd a kis koffert, és menj idegen országba. Pénzt a biztonság okáért ne vigyél, mert előbb-utóbb régi életet veszel rajta. Újra megszerzed kedves könyveidet, szeretett kottáidat, levelezel barátaiddal, felépíted a szobádat úgy, ahogy azt szeretted. Lesz íróasztalod, s lámpád, mint otthon. Azt a tintát használod, azt az orvosságot szeded, az lesz a virágod, amelyet otthon vártál virulni. Szüleid képe lesz a falon, régi naplóid fognak kísérni. Régi életed felszáll a tárgyakból, amelyek kísértek, s hűszolgáid voltak. Elfogyja az új életedet. Ha új életet akarsz kezdeni, a régit be kell fejezned, meg kell halnod, fel kell támadnod. Gügyökbe kell megtanulnod az új nyelvet, és az új szavakkal az új hasonlatokat. Új versorokat kell tudnod, ha idézni akarsz. Meg kell tanulnod, hogy a patikának más szaga van. Más az udvarias szó, mások a tabuk. Más kell kiáltanod, ha valaki a lábadra lép. Ha éhes vagy, más ételekről álmodsz. Ha pénzt keresel, új számok mondják az értékét. Az ember 28 éves korában már nehezen kezd új életet. Gyökerei vannak, valamit tanult már, el is ért valamit. Tőkéje van, barátai, a boltosok bizalma, egy nyelv, melynek minden titkát ismeri, amely ismert világát látszólag tökéletesen leírja. A filozófus már készen áll rendszerének alapja, ha költő, már ismeri a hangját. A cipőkereskedő megvannak az összeköttetései. Sebei már lassabban gyógyulnak, mint 18 éves korában. Kis szklerotikus foltok képződtek ereiben, a szemlencséje már kevésbé rugalmas, a nagy szerelmeken túlesett, vagy legalábbis azt hiszi, szereti szokásait, kedves íróit, kedves sétáit. Nem jó újra kezdeni. Mert 10 évesen sem jó. Akkor már nehéz tökéletesen megtanulni egy új nyelvet úgy, hogy a képzelet szabadon szálljon benne. Akkor már értelme van annak, hogy régen volt. Azelőtt. Ott, a vasút mellett tisztán éreztem, hogy nincs nagyobb elhatározás annál, hogy az ember új életet kezdjen. Sokkal egyszerűbb a réginek egy golyóval véget vetni. Az új életnek csak vak szemmel lehet neki indulni. Vagy mintha az ember ködben haladna. A lába elé nézve. Azzal a hittel, hogy még egy lépés, utána jön a csoda, és visszatérhetünk a régibe. Régi életemből volt egy maroknyi Rómában. Az a szoba, ahol 10 éve egy nyáron pár napot töltöttem. A háziasszonynak bájos, sápat, kútszemű kislánya volt. Itt volt a szoba, a sarkon túl. Oda mentem. Thank you. Második fejezet. Még megvan az utca. Emlékszem a házra. Megtalálom a lakást, becsöngetek. A régi házi asszony nyit ajtót. Megismer és megismerem. A 10 éve eltűnik, igen, a régi házi asszony. Nem változott ez a haja, ez a szája. 10 évig bennem egy agytekercsemben lakott, s elmondhatom, hogy csendes lakó volt, soha nem zavart, egy percre sem hagyta el a szobáját. Most úgy lép ki belőle, mint Dorian Gray. Nem öregedett, nem változott. Azt a régi, érthetetlen hangokból álló nyelvet beszéli. A lányára vagyok kíváncsi, aki néha-néha rám nézett az elmúlt esztendők alatt, az előbb a térsarkán. Sajnos eltűnt. Egy kicsit kövérke és alacsony, unalmas asszony foglalta el a helyét, pihe árnyékolja a száját, és én haragosan nyújtok kezet a tolakodónak. A kútszemű tündért hiába őriztem. Hűtlen lett. A kőpadló szoba még megvan. Végig fekszem az ágyon, mintha pihenni jöttem volna. Goethe, Cavaliers Reise, Holberg, gondolom. Róma hozzátartozik az európai műveltséghez. Pénzemből 2 hónapig kihúzhatom. Addig még majd történik valami. Ez utóbbi feltevésben feltétlenül igazán volt, és a politikusok, a sorsunkat közvetlenül vezérlő kisistenek mindnyájan megegyeztek abban, hogy valami történni fog. Csak abban tértek el egymástól, hogy mi. Mozgósítanak-e a nyugati államok, ha Hitler kimegy Csehországból? Hová áll Lengyelország? A németekkel együtt fog bevonulni Teschenbe? Igazán ki meri-e hívni az olasz flotta az angolt? Ezek a nagy kérdések atomjaikra bontva így hangzottak. Hányan fognak gyomorlövést kapni? Hányan fognak, kik fognak egy drótcsövény mögött éhen pusztulni? Kinek a gyereke ég el? És mindenki részére egyszerűen ez volt. Mi lesz velem? Volt, aki ezt a kérdést nem tette fel. Olyan nehéz a végre gondolni, ha dolgozunk, ha van valamink. Aki könyvet ír, be akarja fejezni, és nem néz a tűzbe, amely éhesen lesi a papírost. Akinek családja és munkája van, dolgozik, ételt hoz haza, és gyermekei szájában ízleli a falatot. Olyan tiszta a lelkiismerete, hogy azt mondja, legyen, ami lesz, én az utolsó percig alkotok. Én tisztában láttam, semmim sem volt. Sőt, röviddel ezelőtt vesztettem el mindent. Aki egy aranytömböt ejt el, az is megkönnyebbül. Akinek nincs se háza, se dolga, semmi veszteni valója. Az megmeri látni az eljövendő katasztrófát. Talán kívánja is, mert igazolták semmittevését, általánosítják sorsát. Ha Hitler támad, háború lesz, mondtam. A franciák nem hagyják magukat. Mint jó európai, hiszek a Szent Maginó vonalban. Il ne passeront pas. Ámen. Körülnézek itt, majd valahogy átvergődöm a franciákhoz. Valami történni fog. Elaludtam. Este mentem ki a városba, ismertem az utat, legalább sejtettem, hol van Róma szíve. Jártam egyet, és néztem a nyüzsgő tömeget. A fényes bárokat, a 100 féle uniformist. Fagylaltot ettem, és egy utcai árusnál egy könyvet vettem. Ebből fogok megtanulni olaszul. Szép, ha az ember olaszul is tud, s hosszan szótlanul elbeszélgethet a múzeumok képeivel. Olyan rossz érzés, ha a Tizian modelljei érthetetlenül velencei tájszólásban hallgatnak hófehér bajszok alatt. Olyan megszégyenítő, ha az ember a madonnáknak csak azt tudja sugni, hogy Piazza Dante és Un Gelato Prego. Tanulni fogok, és béke lesz. Olaszország nem akarhat háborút. Itt az emberek nem masíroznak, izzadva és üvöltve, mint odállt Németországban és Bécsben. Itt a Times és a Tempt árulják az utcán. Úgy nézem őket, mint az olajágokat. Hiányzik az a spártai nekiindulás. Az üzletek tele vannak, az arcok jól lakottak, a rosticcériákban pattog a zsír és az olaj. Nem, nem lesz háború. Elalszom és felébredek. Nekiülök könyvemnek. Iszonyú nehéz nyelv az olasz. Azt hittem, értem a szerkezetét, elolvastam a Gasperi Otto Sauer-féle nyelvtan 100. oldalát. Az örökös kecskéje nem kék. Mit mond a tengernagy? A sikasztó a múzeumban furuljázik. De a könyvemből egy szót sem értek. Ki sem megyek a szobámból, szótározok és keresek. Bias petti amo al varco tutte centila novunque mela pappoi io o gia le natti cerotte le ceriano e scangareta legge bene soldati Szédülök és zsoltározok. A madonnák s a tíciánok. Ha egy órára elalszom, fáradtan néznek rám. Nem hisznek bennem, nem szólalnak meg. Dühösen elmegyek, sétálok. Új szobát kell keresnem, mert annyit már tudok, hogy ez förtelmesen drága. Látom, kiírva másutta feléért is ellakhatok. A posta közelében szeretnék lakni, a posta visz a régi világba. Ha olaszul tudnék, de bekopogni egy idegen ajtón, és süketném a nyelven beszélni, átköltözni is nehéz. Majdnem olyan nehéz, mintha az ember más városba utazna. A házi asszonynál már olyan régen lakom, de takarékoskodnom kell. Nekiülök a könyvemnek, azt már látom, hogy az abesszin hadjáratról van szó, de nem tudom, nem abesszinul van-e írva. Nem, mert az író az Olasz Akadémia tagja. Neve biztosan szép, tiszta, új dantei, talán túl korrekt. Ritka, hangzatos szavakat használ. Én is szeretnék ritka és hangzatos szavakkal beszélni. Ülök és izzadok. Meleg van. Az augusztusi nap Rómában senkinek sem kegyelmez. Házi asszonyom egy vékony lepel alatt piheg. Hálás vagyok neki, hogy emlékezetemben csukva tartott a cellája ajtaját. Én most nyitva tartom az enyémet. Szomszédaim kiabálnak, nem bánom, úgyse értem. Azt se bánom, amikor az egyik bejön. Azt hiszem, kereskedelmi utazó, így jött erre az átjáró szállásra. Beszélni akar, de nem értem. Tud franciául? Valamit. Előveszünk európai voltunkat. Voltaire, Jean-Jacques, La Situation, megnézi a könyvemet. Mi ez? Ebből tanulok. Maga megbolondult? Tudja, kicsoda Marinetti? A futurista? Nincs vesző, nincs pont. Halandzsát ír. Nincs ebben a csizmában ember, aki megértse. Őrült. Persze, hogy tagja az akadémiának. Nem érti? Fasizmus van. Miniszter lesz. Esküszöm, hadügyminiszter lesz. Nem, talán mégsem lesz béke. Harmadik fejezet. A posta mögött kiadó egy szoba. Hogy is hívják ezt az utcát? Via delle Vite, mondja a márványtábla a sarkon. Nézem a szótár, de nem tudom, Életek utcája, Srófok utcája, vagy a Szőlőtő utcája. Minden esetre felmegyek a harmadik emeletre. A háziasszonyt Elzának hívják, ez biztató. Bush, meleg mosolyú kislány tükröz az emlékezet, megvillogtatja azt a kiismerhetetlen opált, amelyet babonából mindig a mellén hordott. csöngetek. Camera prendere, ismétlem gyorsan a biztonság kedvéért. Elsa asszony ajtót nyit. Camera, mondom. Vene ici, feleli. És ez megkönnyebbít. Kisül, hogy francia tudása nem sokkal gazdagabb ennél a frázisnál, de már ez is segít. A szoba itt is kőpadlós, szeretem, hogy kevés bútor van benne. Olcsó. Az Elsa népben sem csalódtam, rendkívül szép lehetett ez az asszony, úgy 30 évvel ezelőtt. Szeretem a trónvesztett királyokat, a koldus hercegeket. Szeretem a leáldozott dicsőség távoli viszfényét. Szeretem a játékot, s egyike, legkedvesebb, legtitkosabb játékaimnak ez. Azt játszom, hogy még mindig fényes úr a letűnt csillag. Szeretném azt mondani Elsa asszonynak, ön még 18 évesen múlhatott. Glória dicsőség sima homlokának. De csak ezt mondom, Trébien. Miután ilyen módon letettem a fogadalmat, leckét kapok a rendszabályaiból. Itt 5 szobát adnak ki. Csak férfiaknak, mert az erkölcs az erkölcs. Női látogatókat tilos fogadni. A kapitóliumi Vénuszon kívül nem ismerek nőt Rómában, könnyen mondhatok igent. Aldo Di Naso, Lukai, a propaganda minisztérium hivatalnoka. Pietro, a cipész, aki opera énekesnek készül. Attilio, Abruzzói pék, fia, tenorista. Rosenwurz úr, német fogtechnikus, aki Szicíliából jött Rómába, a kivándorlását elintézni. Hogy én ki vagyok? Magyar orvos. Meddig maradok? Hát, attól függ. Még aznap megismerem a társaságot. Igazán mindnyájan jó fiúk. Hallatlanul kedvesen fogadnak. Talán csak azt akarják mondani, hogy az olaszok mennyire szeretik az idegent, s ez sikerül is. Bort töltenek, mindenfélét magyaráznak. Aztán elkezdenek egymás közt beszélni, és én csendesen úszom az érthetetlen hangok árján. Vitettem magam a szavak hátán, melyek egymásba folynak, mert mind magánhangzóra végződik. Nem hiszem, hogy valaha is meg fogom érteni az A és O betűs láncot, de hallgatom, mint a kisgyerek a felnőttek titkait. Őszinte csodálattal nézem Elsa asszony macskáját, aki ide-oda sompolyog, jön, ha hívják. Capisce tutto, mondják. Csak Rosenwurz urat értem, aki szintén örül, hogy közép-európai főre talált. Érzem, hogy készen várja az új ismerőst, aki még nem ismeri szomorú történetét. Kérdezés nélkül előadja. Van, aki megszületik, van, aki nem. Születni az a rosszabbik eset. Az ember születhet kereszténynek vagy zsidónak. A zsidó az a rosszabbik eset. A zsidó születhetik Amerikában vagy Európában. Na hát Európa az a rosszabbik eset. Európában születhetik Franciaországban vagy Németországban. Németországban az a rosszabbik eset. Születhet a múlt században vagy ebben. Ebben. Az a rosszabbik eset. Hitler idejében a rosszabbik. Aki Olaszországba jött, aki még nem kapott amerikai vízumot, igen, ő Heinrich Rosenwurz. Ő a legrosszabb eset. Nem fordítja olaszra a mondókáját, látszik, hogy a többiek már ismerik. Csak a végét ismétli németül és olaszul. De ha megkapom az amerikai beutazást, uraim, olyan vacsorát önök még nem ettek. Pezsgő lesz, fácán lesz, kaviárral töltetem a csirkét. Tejszínhabos epre teszünk még, ha december lesz. Bravo, signor Rosenwurza! Adja rá a társaság. Jó fiúk, mondja a szerencsétlen Hendrik is. Az olaszok jó emberek. Itt meg lehet élni, tudja? Fogász vagyok. Az olaszok rossz fogászok. Én csak azt tanultam meg, hogy nyisd ki a szád, csukd be a szád, öblisd ki a szád, és már megvolt a kenyerem. Kár, hogy nincs se Gazangverein, se Kanári Madár Tenyésztő Egyesület. Stuttgartban volt. Ismeri Stuttgartot? Sajnos nem. Micsoda város. Csodás város. Tiszta. Milyen rendes. Én stuttgarti vagyok, mondja büszkén. Az a svájci határ mellett születtem, és aztán szomorúan hozzáteszi, oda át születni, az a jobbik eset. Van hát egy szobám, egy hónapra nincs gondom. Elmegyek város nézni, mint egy előkelő idegen. Pontosan átveszem a Baedeker fejezeteit, tanulok. Megismerem a fórumot. Milyen kicsi. A régi rómaiak a fórumon gyülekeztek. Dehogy. A régi rómaiak épp úgy szaladtak a mindennapi kenyér után, mint mi. Pár száz ember intézte sorsukat ezeken a kőkockákon sétálva, mint ahogy most az angol parlament gótfaragású padjain dől el, hogy mi lesz velünk. Itt volt a szenátus háza. Ebben is igen kevesek számára volt hely. Itt ebben a templomban őrizték az állampénzét. Ma is áhítatosan beszélnek az emberek a nagy pénzintézetekben. Itt ásták el elevenen a bűnbe esett Veszta szüzeket. Egy darab kenyeret, egy korsó vizet adtak velük. Kis mécses világította meg a föld alatti üreget. Itt várták befalazva arra, hogy valami történjék. Tökéletesen értem helyzetüket. Lassanként megismerem a várost, felfedezem különleges vonásait, melyeket a gyors utazó nem lát meg. Az itt lakó pedig elfelejt. Megismerem a város szagát. Milyen különbözőek az európai városok illatai. Pest porszagú, London belvárosa maláta szagú, Velence szobáiba belehel a renyhe tenger, a holtágak, melyekben gyümölcsé és döglött macskák úsznak. Kopenhága utcáit naponta söpri az északi tenger tiszta lehelete, egy csöpnyi heringszaggal fűszerezve a levegőt. Konstantinápoly atmoszférája a birkáké, a macskáé és a fügefák frissességéé. Berlinnek se lelke, se illata. Róma a mozaik. A fórum babériai tiszta Olaszországot lehelnek, a tevere szaga szeszélyes, mint egy ritka parfüm, a Szentpéter tére kijárad egy különös tömjén füstje. A régi utcák ura a parmezán és a füstölt zsonka. Már ismerem a hangjait. A tiszta vízű kutak örök csobogása, amelyek minden utcai lármánál kitartóbbak. Ez a reggel s a késő éj muzsikája. Az utcai árusok frázisai évszázadok óta egyformák. Fülemnek már nem idegen a Stracci, Cocci, a dineárusok favoritja, parancsoljatok. Megismerem egy ablakot, amelyben délelőttönként Bach orgona műveinek lisztféle átirata hangzik. Az újságárusok kiáltásait már megértem. A gyerekek hangos játékait még érthetetlen, de már nem idegen hangok kísérik. A harangokat is meg tudom különböztetni. A fényekkel már jobban vagyok. A délelőtti nap a bazilikát keresi, a fehér márványú ókeresztény sima görög termeke. Szent Szába és Szent Maria in Kozmedin templomait. A délutáni nap a kora barokk barátja. A zsezú ablakán benézve megcsókolja a hatalmas rézurozettát, mely sötét vörösen betíti be a kék homályba. Vagy a Szentpéter barna alabástromán szitál keresztül Bernini tabernákulumáig. A déli nap a fórum mesztelen márványán pihen, a hold a Vatikán előtti oszlopsorok ölelő karjánban otthon. Titokzatos, sárga, meleg fény dereng a régi házak a kis utcák közt. Ez a régi Róma színe. Az új negyedekben elhal. A kitagadott városrészek sivárak, mint egy dél-amerikai külváros. Megismerem a római konyhát. Olyan szigorú szabályai vannak, mint az egyházi évnek. Csütörtökön krumplis tészta, szombaton paccal, vasárnap főtsült tészta. Pénteken sárga borsó rozmaringar, és báccsalá, ennek szaga csütörtök estes, péntek délelőttök ura. Megtanulom, hogy a csiga evésnek, a lencsinek megvan a maga napja az évben. Még nem tudok olaszul. Néha elhibázom a járást, de a srófok, vagy az életek utcai szobában jól érzem magam. Érdekes, csodálatos, örökváros Róma. Sok nagy eseményt ért már túl. Jó város annak, aki arra vár, hogy valami történjék. Nem számítanak az évek. Már ismerem fényeit, ízeit, szagait. Látom. Negyedik fejezet. Benézek Rosenwurz úrhoz. Eljön egy koncertre? Micsoda koncertre? A tücskök ciripelnek ilyenkor délben a Palatinuson. Sok szólamú kórusuk van. Szebben összehangolva, mint a Sixtusi kápolnái. Már egy hét óta gyakorolnak, ma lesz az előadás. Ne bolondozzék, nem érek rá. Óvatosan fölugrik az ágyra, egy legyet keres a falon. A légy ismeri a játékszabályokat, már várja. Aprila bocca, üvölti Rosenwurz olaszul, és utána kap, de a légy elrepül. Rosenwurz leszáll. Fogalma sincs arról, hogy mennyi bajom van ezekkel a nyúrult legyekkel. Tegnap másfél órát dolgoztam, amíg elfogtam az utolsót. És a bolhák? Fogott már bolhát? Bevallom, hogy nem. De megtanulja. Stuttgartban ez persze nem fordul elő. De itt rengeteg van. Adok egy jó tanácsot, mezitláb álljon reggel a szoba közepére. A bolhák minden oldalról felugranak a lábára, s maga szépen összeszedheti őket. Ha rögtön felveszi a nadrágját, vége van. Egy szóval marad. Majd este nem megyek magával a Café Grecóba, ott lesznek a barátaim. Az egyedüllét szép, de akkor szép, ha luxus. Ha az embernek sok érdekes ismerőse van, s egy estére vagy egy hónapra önmagát választja társul. Ha elzárja magát a világtól, hogy annak tarka képét összefogja, hogy érzelmei elsimuljanak. De rossz egy idegen városban senkit sem ismerni. Azzal nézni a telefont, hogy az, ha csak téves kapcsolás nem jön, egy kedves szót sem fogadni. Örülök, hogy pár új embert fogok megismerni. Valamit várok. De a valami életünkben majdnem mindig valaki. Jó, este a Grecóba megyünk. Ha a tücskökhöz megy, vigye magával ezt olvasni. És most a kezemben nyomja a Jüdische Rundschaut. Most jött Stuttgartból. Zene közben nem olvasok, majd aztán. A Jüdische Rundschaut aztán sem olvasom. Szomorú lap. Szomorúbb a Sing Sing fegyencek lapjánál, melyet a börtönigazgatóság fegyencekkel nyomatott fegyenceknek, külön melléklettel a halálra ítélteknek. Síralom fal papírból. Shanghai helyett Grönlandba induló család eladná trópusi sisakjait meleg ruhákért. Shanghain és Grönlandon kívül nehéz kijutni valahova. Ami a Németországban való életet illeti, zsidóknak tilos zenélni. Természetesen tilos zongorájukat eladni vagy bérbeadni, tilos moziba menni, tilos jegyzéket kiadni arról, ami nem tilos. Este Rosenwurz vizsgáztat. Helyesnek tartja ezeket a rendeleteket? Nem. Nem örül a válaszomnak. Azt várja, hogy részben igazat adjak a német kormánynak, akkor ő szépen okosan elmagyarázna nekem, hogy miért helytelen ez vagy az a törvény. Így nincs mit szólnia. Pedig azt is mondhatnám, hogy helyesek a törvények utóvégre, az a jó törvény, amely a törvényhozó érdekeit szolgálja. Ezek pedig nagyszerűen megfelelnek Goebbels érdekének. Azt a benyomást keltik a német népben, hogy egy bölcs és jóságos kormány egymás után tünteti el az emberi nyomor forrásait. Kisült, hogy a zsidók zongorázása bajt és vészt hozott. Megszüntették. Fehérebb lesz a kenyér, ha nem lesz több zsidó hárfás Fürtwängler zenekonában. A világuralomra törő ószeresek ellen a törvény pártatlan fegyverével harcolnak a zártöklű, nagy állkapcsú, színes ingű seregek. Ez a fehér és a fekete, a jó és rossz harca. A jó győzni fog, lépésről lépésre haladván, és ennek a hűséges küzdelemnek a katonái egyidejűleg azt a két is élvezhetik, melyet a tömegek a nyilvános kivégzések óta, vagy 100 éve nem ismertek. Goebbels neki igaza van. Azt hittem a Café Greco művészek s írók kávéháza. Hosszú hajó, Don Quixote-nél szárazabb költője azonban a sarokba szorult a zajló tömegben. Rosenwurz már ismeri az utat az asztalhoz, ahol az a társaság telepedett meg, melynek ő is tagja. Ők a földrajzi társaság. Nicaraguától Hondurasig 300 dollár az út, mondja valaki. Nicaragua nem ad vízumot, felelik. Honduras sem. Brazília? Ott nincs hely. Az Aleut-szigetekre való beutazás kitől függ? Az alaszkai kormányzó adhat vízumot Washington beleegyezése nélkül is. Aztán megszakad a társalgás, majd új vizekre tér. Milyen szép volt Németország. Milyen nyavajás ország ez. Képzeljétek, mondja egy idősebb úr. Mi történt velem? 2 hónappal ezelőtt kiutasítottak. Lejárt az útlevelem. Pénzem sincs. Megkaptam a rendőrség felhívását, és mi történt? Semmi. Ma is itt lakom, rendőrt nem is láttam. Hagynak. Hallatlan. Ilyen Németországban nem fordulhat elő. Gondolom, érdekesebb lenne a költővel beszélni. Rosenwurz már útközben mesélt róla. A száraz lovag, maga Louis, az ír költő. Ő írta a halhatatlan rózsákat. Azóta, vagyis 20 éve, a Grékóban pihen, a Csendes Szellemek kávéházában, ahol Goethe, Schopenhauer, Morze, Buffalo Bill, Gogol és D'Annunzio is megfordultak. Könnyű a nagyok köznagynak lenni. Az ír költő leereszkedően fogad. A kávéház új vendégei nem szokták, meg szokták kínálni egy csésze tejjel és egy süteménye, és ő ennek ellenében bemutatja őket a régi törzs vendégeknek. Ez itt a szent szabály. A halhatatlan rózsák költője ebből él. Az idegen a bárt kezén vezettetik be a római olimposztra. Hungária. No. Már viszi is a magyarok asztalához. Majdnem azt mondanám a magyar gyarmatra. Akkor még nem tudtam, a Louis csak egy jelzőt ismer, és meghatottam, amikor bemutatott. I introduce you a great Hungarian. Honfitársaim bemutatkoztak, kezet fogtunk, majdnem mind orvosok, fogorvosok, belgyógyászok, orvostanhallgatók, egy kicsit bizalmatlanok. Ekkor érzem először, hogy mit jelent itt a fasizmus. Nem az a gyilkos gépezet, mint Hitleréké, de bizalmatlanságot teremt. Ha mindenki kimondhatná a véleményét, diktatúrájuk összedőlne. Ahhoz, hogy az emberek elhallgattassák, bizalmatlanságot kellett teremteniük. Rendőrök kellenek, akik a mondat közepén lefogják és elcipelik az embert. Ha a polgár barátjában is rendőrt lát, hallgatni fog. Kétértelmű frázisokkal tapogatjuk egymást. Aztán érzem, hogy vizsgáztatnak. Legalább azt szeretnék tudni, hogy orvos vagyok-e valóban. Mintha összebeszéltek volna, peregnek a kérdések. Nem emlékszik véletlen, hogy is hívják a szívnek azokat a furcsa daganatait, amelyek gyenge elmélyű egyéneknél? A prontozil képlete? Az atropin mérgezés tünetei? Látom, hogy sikerült megnyugtatnom a társaságot, visszatérnek a témára. Ez is egy földrajzi társaság. Itt is ugyanaz a probléma, hogyan lehet a háború elől, a fasizmus elől, az új vallás, a fagygyűlölet elől időben megmenekülni. Hol van ez az ország, ahol egy fagyaltárusra, egy szabad polgára még szükség lehet? Brazília? Áriassági bizonyítványt kér. Meg kell védeni az indiánok vérét, és már ott is állnak Hitler szobrok. A magyar követség nem ad ilyen bizonyítványt? Nevetnek. A követségen vitéz rühesi irodaigazgató uralkodik. Schwab, Reiternek hívják, de azt mondják, személyes barátja Hortinak. Nem ad. Nem segíti kivándorolni a nem kívánatos elemeket. Brazil nemzeti állásponton áll. Az útleveleket sem hosszabbítja meg. Ezek a máltai hölgyek kapnak passzust. Hát azok kik? Újra nevetnek. Naiv fiú vagyok. Hát azok a kisasszonyok, akik hazánkat 3 hónapig Málta szigetén képviselik. Aztán 3 hónapig távol kell maradniuk, és ezt a kényszer szünidőt Rómában töltik, itt méltóságos, rákos tanácsos úr meghosszabbítja útlevelüket, eljár érdekükben. Aztán 3 hónap múlva visszatérhetnek őrhelyükre. A földközi tengeri angol flotta számon tartja mozdulataikat. Az admirálisok úgy ismerik őket, mint a régi cirkálókat. A Grékóba nem járnak. A Café Aranyo a főhadiszállásuk. Nicaragua? Kérdezem. $30,000 kell. Honduras? $25,000. Itt jön Zomer, kiállt az egyik, aki előbb, mint fogorvos mutatkozott be. Meglátjuk, mit intézett a paraguayi konzulnál. Zomer is fogorvos. Jól menő rendelője van, de fél. Föltétlenül indulni akar. Ő az, aki már a Geraldine királynőnek is írt Albániába, de ő felsége egyelőre így írta, csak listára vehette fel a nevét. Zomer első helyen áll az élni akaró európai fogorvosok az albán bel- vagy külügyminisztériumban elhelyezett listáján. De ez neki nem elég. Mit mondott a paraguayi főkonzul? Zomer csak legyen. Ha, jobb ideám volt. Halljuk, halljuk. Írtam a Dalai Lámának. Ez biztos tipp. Tibet üres, puszta ország, ott mindjárt elférünk. Nincs szebb annál, amikor az ember ott a világ tetején iszta a jakvajjal fűszerezett forró teát. Fogorvos nincs az országban. Ha a Dalai Láma megadja a beutazást, a nepáli maharadzsa nem tagadja meg az átutazási vízumot. Az átutazó vízumok nem okoznak fejfájást. Milyen nyelven írt? Kérdem. Természetesen kínaiul. Tibet hivatalosan Kína fennhatósága alatt áll, az ideogramok világa a csendes óceántól Turkesztánig terjed. Egy klasszikus Han dinasztia korabeli levelet a Dalai Láma épp úgy megért, mint a pápa megérti a latint. Ki írta meg a levelet? A kínai pap, aki a közelemben lakik, a propaganda Fide kollégiumában. Nem hiszitek? Itt a másolat. Elhoztam, minnyájunk nevében írtam. Kihúzza. A másolat is gondosan tussal van írva. A titkos pecsétek öt sorban egy másolat sorakoznak, ezek viszik ennek az asztalnak minden reményét a Himaláján keresztül. Runciman Prágában tárgyal, a Skoda és Krupp öntik az ércet, a rádiók harcindulókat zengenek, a Gyűjtise Runcsáú sír, a lengyelek légvédelmi gyakorlatot tartanak, az olasz újságok csúnyákat mondanak a cseh mozaik államról, hát ha a Lászában székelő, reinkarnált Isten békét tud küldeni egy maroknyi embernek. Áldó keze vízumot ad. Zommer és társai elindulhatnak Körösi csoma útján, Darjeelingbe, távol Rüösitől, a Monteverest felé. Zomer elkísér egy darabban, amikor hazaindulok. Jó ide a tibeti, mondom. Zomer nagyon komolyan a szemembe néz. Ne tartson bolondnak, mondja nyugodtan. Gyerekség, néha játszunk, mert különben megbolondul az ember. De a levél, a kínai levél. Délután egy ecsettel lemásoltam azt a cédulát, amely az 5 kilós teaskatujában van. Te a reklám. Uram, Tibetbe se lehet menni. Na, jó mulatást Rómában. Jó éjszakát. Egyelőre itt most elhagyjuk Lénárd Sándort egy kis időre. Minden kedves hallgatónak jó éjszakát kívánva. Legyen ne csak az éjszaka, hanem az olvasmányuk is jó.
Your show now, so what's it gonna be? 'Cause people will tune in. How many train wrecks do we need to see before we lose touch? Oh, and we thought this was low. Well, it's bad, getting worse. So where'd all the good people go? I've been changing channels, I don't see them on the TV show. Where'd all the good people go? We got heaps and heaps of what we sow. They got this and that with a rattle-a-tat test and one, two, man, what you gonna do? Bad news, misuse, got too much to lose. Give me some truth, now whose side are we on? Whatever you say, turn on the boob tube. I'm in the mood to obey, so lead me astray. And by the way now, where'd all the good people go? I've been changing channels, I don't see them on the TV show. Where'd all the good people go? We got heaps and heaps of what we sow. On the TV shows, where'd all the good people go?